Augusztus 29-e, White Wolf Lake, Caribou Camp. Tudom, hogy már többször említettem, hogy milyen roppant kiterjedt az amerikai észak, de mégis időről időre visszatérek ehhez a kérdéshez, mert az itteni távolságok egyszerűen lenyűgözőek. Magyarországról jövő ember szinte fel sem foghatja, mekkora területek vannak errefelé, csak nem teljesen lakatlanul. Otthon, Budapestről indulva, 2,5, legfeljebb 3 óra alatt hazám bármelyik eldugott kicsi falujába elérnék autóval, még akkor is, ha pontosan tartom be a sebességkorlátozásra vonatkozó szabályokat. Itt 1 órát repülünk hidroplánnal, és szinte alig moccantunk előre a térképen. Nem is értem, az aranyláz idején hogyan lehetett ekkora távolságokat gyalogszerrel megtenni. A tökéletes elzártság és izoláció furcsa érzést kelt bennem. A legkevésbé sem érzem magam rosszul, csak nem tudok mit kezdeni azzal, hogy a táborunkhoz legközelebb lévő civilizáció több száz kilométerre van. Sosem tapasztaltam még hasonlót. A mai korban ez az elszigeteltség már csak csekély veszélyt jelent a vadászokra nézve, bár tény, hogy jó sokat kell repülni a következő kórházig, és könnyen adódhat olyan időjárás, hogy a gépek nem tudnak felszállni. De mit érezhettek azok az úttörők, akik esetleg éveken áttartó meneteléssel értek idáig, és abban is biztosak lehettek, hogy ugyanennyit kell majd gyalogolniuk, ha a közeli szállodát szeretnék látni? Hogy élhette át Robert Falcon Scott és a déli sark meghódítására indult csapata azt, hogy ha bajba kerülnek, ami sajnos meg is történt, nincs senki, aki segíteni tudna. Miért Neil Armstrong fejében akkor, amikor a Sashold.com fedélzetén megkezdte a leszállást a Holdra úgy, hogy a NASA minden kötelező optimizmus ellenére legfeljebb 50% esélyt adott neki és Buzz Aldrinnak a későbbi sikeres felszállásra a Hold felszínéről? Hogy fogják elkerülni a tébolyt azok a hősök, akik belátható időn belül, mindössze bő 2-3 évtized múlva, az 56 millió kilométer távolságra lévő Marsra indulnak? Felfedezőnek lenni olyan szellemi erőt és tartást jelent, amivel csak nagyon kevesen rendelkeznek. Nézzük csak, mit jelent errefelé az, hogy észak. Alaszka, ahogy azt írtam már korábban, nagyjából 1,5 millió négyzetkilométer. Ehhez adjuk hozzá bátran Kanada Yukon tartományát, hiszen a két ország közti határvonal csak térképen létezik, a vadonságban ennek nyoma sincs. Ez újabb 483 000 négyzetkilométer. Ugorjunk tovább kelet felé. Itt az MVT a maga 1,38 millió négyzetkilométerével és Nunavut 2 millióval. Most 5,363 000 négyzetkilométernél tartunk, amelybe Magyarország csaknem 58-szor férne bele. Ekkor még nagyon szigorúak voltunk, mert nem vettük számításba a délebre található kanadai tartományokat, amelyek szintén nem pöttömnyi méretükről váltak híressé. Vajon hányan lakják a fenti területet? Alaszka a maga 626 000 lakosával a legnagyobb lélekszámmal büszkélkedhet. Yukon 30,8 000, MVT 41 000, Nunavut 27 000 lakost tudhat magáénak. Tehát az amerikai északot mindösszesen 724,8 000 fő lakja. Kevesebb, mint Budapest lakóinak a fele. Ezek az emberek máshogy élik az életüket, mint ami mifelénk megszokott. Az állam nem tud és nem is szándékozik minden lakos mellé egy általános segítőt rendszeresíteni. A segíts magadon, Isten is megsegít mondásnak itt komoly alapja lenne. Az eddig általam megismert északi emberek mindegyikéről elmondható, hogy fejlett probléma megoldó képességgel bírnak. Vesztett helyzet számukra nem létezik. Bár ez a hozzáállás szemükben nem egy különleges erény, hanem a mindennapok része. Nem is nagyon van más választásuk. Bármilyen helyzetbe is kerülnek a távoli végeken, egyedül kell kiverekedniük magukat. Ha segítségre szorulnak, akkor nem óbégatnak és várják azt, hogy a gondjuk magától megoldódjon, hanem a közösséghez fordulnak. A közösség pedig mindig segít a bajba jutottakon. Ha valaki elvész, az egész település a nyomába ered. Nagyon erős az összetartás, és számukra ez magától értetődő viselkedés. Az életet máshogy el sem tudnák képzelni. Néhányan talán azt gondolják, hogy ezek a magányos emberek és közösségek befelé fordulóak, az idegeneket nem, vagy csak nehezen fogadják be. Nos, ez nem így van. Nyugodtan mondhatom, hogy kizárólag barátságos és nyitott emberekkel találkoztam eddigi itt létem során. Ha valakit kérdezel, akkor válaszát azzal kezdi, hogy rád mosolyog. Ha útbaigazítást kérsz, legyél óvatos, mert olyan pontos, részletes és világos tanácsot fogsz kapni, hogy csak győzd kivárni a végét. Kiadós reggeli volt, ami megalapozta a jó hangulatomat. Pet rengeteg tojást és szalonnát sütött, hozzá gyümölcskonzervet, lekváros kenyeret és műzlit ettem, amit pár liter narancslével és kakaóval öblítettem le. Kiderül a tegnapi írongáló ember szerepe is. Ő is vezető, méghozzá éppen az íjászoké. Ők hárman szállnak egy csónakba, valamint egy fiatalember, az íjászok vezetőjének a fia. Hogy neki itt mi a feladata, minek van itt egyáltalán, azt továbbra is homály fedi. A csónakokba kerülnek hátizsákjaink, benne egy ebéddel, ami az én esetemben csak két saját kezüleg gyártott szendvics. Ha a reggeli jó, velem egész nap nincs baj. Csónakjaink nekivágnak a nagy fehér farkastónak. Mi haladunk elől, az íjászok a farvizünket lovagolják meg. Kacskaringós, több helyen és többszörösen elágazó, sekétó ez a farkas. Eddig valamiért az a téveszme gyötört, hogyha egy tó nagy, akkor feltehetőleg mély is. Ez a farkas esetében biztosan nincs így. Egy-két alkalommal még a motort is kiemeljük, hogy ez ne akadjon bele a medert borító súlyos kövekbe. A fejesugrás itt nem javallott, és nem csak az alacsony vízhőmérséklet miatt. A vadászati stratégia lényege röviden, hogy fel alá csónakázunk ezen a tavon, és ha látunk lőhető, golyóra érett bikát, akkor partra szállunk, és a tettek mezeire lépünk. Ha nem látunk semmit, akkor is partra szállunk időnként, és cserkelünk egyet a környéken. Nem egy ördög ilyen bonyolult haditerv, nehéz lenne nem megérteni. Majd egy órát hajókázunk, látunk kis karibukat szép számmal, közel és távol, némelyik épp a parton heverészik, napoznak, sütkéreznek, élvezik a rövid nyarat. Csak néhány bikát figyelünk meg, de azok elég hervadtak. Az egész társaság testületileg kiköt, megmászunk egy majdnem 10 méter magas dombot, kezdődik az általános távcsövezés. Megtöltöm a puskám, pedig csak 50 méterre távolodunk a csónaktól. Ez itt tényleg olyan, mint a vadnyugat, egy lépést sem tesz senki fegyver nélkül. Mindenki a medvéktől tart, ezért ez az állandósult fegyverkezés. Nem tölthetek viszont csőre még a parton sem, balesetvédelmi okok miatt. Hiába mutogatom Petnek az R93-as működését, ami szerint úgy tudok a csőben lőszert tartani, hogy az ütőszeg rugója nincs megfeszítve, nem engedi. Biztos nem hallott még arról a százszorosan beigazolódott tapasztalatról, amely szerint, ha egy önvédelmi célból hordott fegyver nincsen csőre töltve, akkor az olyan, mintha nem is lenne. Akik erre a következtetésre jutottak, azok azért némileg nagyobb nevek a fegyverek világában, mint ez a kanadai vezető. Én nem érzem magam valami rettenetesen életveszélyben, tőlem aztán a hajóban is maradhatna a puska. Annak igazán nem sok értelme van, hogy magammal kell hurcolnom, viszont nem lehet megtöltve. Így maximum buzogánynak tudom használni. A csónakban a tárban sem lehet töltény, hogy nehogy a blézer csőre töltse, majd felhúzza és azután elsüsse magát. Mert hogy ennél a típusnál ez a három egymástól teljesen különálló lépés kell ahhoz, hogy a tárban levő töltény lövedéke kirepüljön a csőtorkolaton. Lehet, hogy otthon a katonáknak és a rendőröknek azt fogom javasolni, hogy ezután mindig töltetlen fegyverrel menjenek bevetésre. Aztán, ha látják a célt, akkor kérjenek engedélyt a parancsnoktól, az ellenséget pedig bírják önmérsékletre addig, amíg sikerül betárazni. Az én életemben is előfordult, hogy nem megfelelően kezeltem, használtam egy lőfegyvert. Volt, hogy kibiztosítva támasztottam egy fához, mert annyira örültem a zsákmánynak, hogy elfelejtettem az alapvető biztonsági szabályt. Akár baj is lehetett volna belőle, de szerencsére nem lett. Valaki résen volt, szólt a mulasztásom miatt, és ennek két eredménye lett. Az egyik, hogy tönkretette a napomat. Soha nem hittem volna ugyanis, hogy ilyesmi velem előfordulhat. Mindig is azt gondoltam magamról, hogy mint fegyvereket szerető és azért elég gyakran használó ember, megfelelő körültekintéssel kezelem lőszerszámaimat. A másik eredmény az lett, hogy beidegződött egy kényszeres mozdulat, amit egy-egy vadászat alatt akár több tucat alkalommal is elvégzek. Megérintem az éppen nálam lévő fegyver biztosítóját, ellenőrizve, hogy az milyen pozícióban van. Tehát nem csak a szokásos alkalmakkal csekkolom a puskát, hanem szinte folyamatosan. Sajnos azt is meg kell jegyeznem, hogy némely vadászatszervező és vezető nem képes vagy nem tud erélyesen fellépni a renitens vadászok ellen, és képtelen a biztonsági szabályoknak érvényt szerezni. Több ilyen esetet is láttam. Minden hazai vadászújságot elolvasok, egyszer valamelyikben meg is pendítették a témát, hogy vajon miért nem merünk rászólni nagy nevű vadásztársunkra akkor, ha látjuk, hogy megszegi a szabályokat. A fegyverekkel kapcsolatos biztonsági szabályok fontosságát nem lehet elég gyakran említeni. Én viszont nem kedvelem azt az embertípust, aki saját fegyverekkel kapcsolatos szakértelmét úgy igyekszik bizonyítani, hogy új szabályokat talál ki. Egyszer összefutottam egy ilyen nagy tudású szakival, aki azért is rám szólt, hogy a blézerről leszerelt csövet ne fordítsam felé. Egyébként nem fordítottam, de ez neki mindegy volt. Ezzel az erővel azt is mondhatná, hogy a kezemben tartott töltény lövedéke nem utasson az ő irányába, mert mi lesz, ha az a kezemben eltalálna sülni. Nem szállok Pettel vitába, ő van otthon, övé a felelősség, és egyébként sem szoktam vitatkozni minden jelentéktelen dolgon, csak egy kicsit fárasztó ez a folytonos ki- és betárazás, és a lőszernek sem tesz jót. Előkerül a spektív is, így hatan, hétféle irányba kémleljük a tájat. Sok a karibu, ehhez kétség nem férhet. Kételkedést csak az ébreszt bennünk, hogy hiába sok ma a vad, viselkedési sajátosságukból adódóan lehet, hogy holnap már egyet sem látunk. Az is elképzelhető viszont, hogy a következő napon 10-szer ennyien lesznek. Sokat beszélgetünk arról is, ki milyen agancsot szeretne hazavinni. Nincs egységes álláspont. Van, aki a kisebb, de elágazóbb agancsot favorizálja, míg más nagyobbat szeretne, és nem bánja, ha az nem ágas-bogas. Nekem alapvetően mindegy, hogy a reménybeli karibum melyik csoportba tartozik. Meg is mondom Petnek, hogy értékítéletében megbízom. Ha egy bikára azt mondja, hogy az szép és lőhető, én el fogom neki hinni. Ezzel együtt, ha a választási lehetőség kínálkozik, én inkább a nagyobbra szavazok. Az ágak száma kevésbé fontos. Én a magyar vadászati értékrend szerint ítélem meg a trófea minőségét, ez pedig a tömeget és a terjedelmet sorolja előre. Az is igaz viszont, hogy a mi bikáink nem hordanak olyan sokféle agancsot, mint a karibu bikák. Ha már itt tartunk, egy rövid észrevételt tennék a helyi nyelvhasználat különlegességeiből. Angolul megkülönböztetik a szarv és az agancs kifejezéseket, hasonlóan a magyar nyelvhez. Mégis mindenre azt mondják, hogy szarv. Ha látnak egy állatot, aminek valami nőtt a fején, akkor a szarvról kezdenek beszélni. Alaszkai vadászvezetőim és az általam megismert amerikai vadászok döntő többsége hasonlóan fejezi ki magát. Hogy ennek mi lehet az oka, azt nem tudom. Ha rákérdezek, akkor bármelyikük el tudja magyarázni a kétféle képződmény közti különbségeket, és ekkor már pontosan fogalmazva, precíz szóhasználattal különböztetik meg az agancsot a szarvtól. Visszaszállunk a csónakokba, folytatódik a vízi cserkelés. Ragyogóan süt a nap, egyre melegebb van, a szél is enyhült valamelyest. Óvatosan, kis gázzal siklunk a part mellett, a beugrók előtt szinte megállunk. Egyik pillanatban tehenet veszünk észre mindjárt a tópartján. Ez még nem lenne rendkívüli, hiszen sok tehenet láttunk már kihajózásunk óta. El is neveztem magamban a területet vadaskertnek. A tehéntől 50 méterre viszont egy hatalmas szarv, akarom mondani, a gancs, mered elő a bozótból, olyan, mintha egy magányos trófea lenne a bokrocska tetején, a fejből vagy az állat többi részéből semmi sem látszik. Bika fekszik a sűrűben. Közel van nagyon, könnyű lövésnek és cserkelésnek ígérkezik, ez vadász-íjászoknak való munka. Meg is kezdik a szükséges manővereket, közelítenek a parthoz. Mi hátraarcot veszünk, és a közeli túlpart felé irányozzuk a csónak orrát. Ott szeretnénk kikötni, hogy távcsővel és kamerával kövessük a sporttársak ügyeskedését. Éppen, hogy felállítjuk a technikát, mikor látjuk, hogy a szarvas feláll, és kényelmesen odébb sétál a már csak 100 méterre lévő vadászok elől. Észrevehette őket. Puskával könnyű lövés lenne, de íjjal leküzdhetetlen távolság. Bizony a vadász íjászoknak sosem adják olcsón a zsákmányt. Visszapattanunk a csónakba, jöjjenek hát a puskások. A szarvas megugrott, gyors tempóban igyekszünk elé kerülni. Elérünk egy hegy alá, várjuk, hogy a karibu elfusson előttünk. Kémlelünk, nézelődünk, a bika sehol. Ez meglépett. Nem csatlakozunk az íjász különítményhez, és ettől alig, ha nem kissé megkönnyebbülnek. Az íjászok vadászati módszere és igényei annyira eltérnek a puskásoktól, hogy a közös vadászat csak nem lehetetlen. Hajókázunk, sütkérezünk. No stress. Egymás után kerülnek elénk a lőhetőnek tartott bikák. Mustrálgatjuk, gusztáljuk őket a spektíven és a binokuláron keresztül. Egyikük sem kiemelkedő bika, de mindegyik szép fajtájának méltó képviselője. Nem határozok egyik mellett sem, pet sem erőlteti. Ez csak az első vadásznap, időnk még van. Azt találjuk ki, hogy az első karibú legyen egy úgynevezett biztonsági karibú. Nem ragaszkodom a kapitális példányhoz. Ha ez megvan, akkor már biztosan nem kell üres kézzel elhagynom Kanadát. Utána lesz még időnk csemegézni, válogatni a bikák közt, a másodikat ráérek az utolsó napon is elejteni. Kikötünk egy parton, megmásszuk kicsin dombját, amelynek csúcsán a szikla tövébe gubbasztunk, és előkotorjuk az elemózsiát. Annyira kellemes meleg van, hogy legszívesebben szundítanék egyet. Evés közben keveset beszélgetünk, inkább távcsövezünk, a tehenek pedig itt kocognak el a dombunk alatt. Minden kapkodás nélkül visszaszállunk a hajókba, amikor szörnyű bal sejtelmem támad. Nincs nálam az engedélyem. A táborban maradt. Átvizsgálok minden zsebet, de nem találom. Közlöm is a rossz hírt Pettel. A helyzet sajnos az, hogy az engedélyt a vadásznak a vadászat teljes időtartama alatt magánál kell hordania, az alumínium teget pedig rögvest elejtés után az agancsra kell húznia. Bárhol, bármikor ellenőrizhetnek minket, a hatóság repülőkkel és helikopterekkel is el van látva. Nem okos gondolat reszkírozni, mert hiába van meg az engedély, ha az nincs a vadász zsebében, akár évekre is eltilthatják a kanadai vadászatoktól. Ez a törvény. A puska önmagában nem okoz gondot, itt mindenki fegyverrel jár. Attól, hogy nálam van a blazer, még nem minősülök vadásznak, tehát vadász engedélyre sincs szükségem. Arra nincs idő, hogy a táborba visszamenjünk, mert 10 kilométert kellene addig hajókázni. Így ma csak nézelődhetek. Tényleg nem értem. Hogyan felejthetem el állandóan azt a rohadt engedélyt? Nem arról van szó, hogy indulás előtt minden reggel valami rendkívül bonyolult, több lépcsős, logikátlan, bürokratikus procedúrát kellene végigcsinálni, amiből könnyű kifelejteni az egyik lépést. Ez a folyamat egyetlen mozzanatból áll, tedd zsebre az engedélyt, vagy ki se vedd onnan. Ehhez képest Alaszka után itt is elfelejtem, és ezzel nem csak a saját fejemre, hanem Petre is bajt hozhatok. Behajózunk az egyik öbölbe. A jobb parton valóban szép, széles terpesztésű, impozáns megjelenésű agancsot hordó bika tűnik fel. Nézegetem, csorgatom a nyálam. Mikor máskor tűnne fel egy jó bika, mint akkor, amikor nem lőhetek? Pet megkegyelmez. Megalkuszunk. Meglőhetem a bikát, de ha bármi balhé lenne, akkor ő nem tud arról, hogy nincs nálam az engedély. Nagy sóhajtás, akkor viszont gyerünk. A bika azonban gondol egy merészet, és a vízbe veti magát. Éppen előttünk készül átúszni a túlpartra. A vízben nem bánthatjuk, és egyébként is micsoda dolog lenne egy szarvast úszás közben lelőni. Pet fordít egyet a motoron, 90 fokos kanyart veszünk, és csutka gázon a karibúval párhuzamosan robogunk mi is a túlpart felé. A kérdés az, ki ér oda hamarabb. Mi nyerünk. Kiugrok a csónakból, közben töltögetem a blézert. Kis domb előttünk, azon fog a bika is feljönni, bár most még nem látjuk. Pet előre küld, rohanjak, mint akit a ló rugott meg, mert elfut előlem. Végre betárazok, száguldok fel a domboldalon, kis cserjék között keresem a biztos lépést. Amikor felérek, tőlem körülbelül 80 méterre, pontosan ugyanabban a pillanatban ér fel a bika is. Versenyt futottunk. Pillanatok alatt hozta be az úszás közben szerzett lemaradást. Mire lefékezek és lekapom a puskát a vállamról, a bika már sokkal előrébb tart. Fülvédőre most nincs idő, válba gyorsan a fegyvert, célon vagyok. A karibú sovány malac vágtában távolodik, de még inkább keresztben látom. Jól elé tartok. Bum! Elé fölé, borzik a szikla, villámgyors ismétlés. Ezt megkapta. De mi történik? Nem rogyik össze. Nincs értelmezhető találatjelzés. Nincs semmi. Csak lépés ritmus változása árulkodik a találatról. Újabb ismétlés, de ezért a lövésért már kár volt, csak a távolodó farát látom. Persze, hogy hibázok. Most váratlanul megáll. Kiürült a tár, csak 3 lőszert tárasztam. Nem volt időm a csőbe is lőszert csúsztatni. Végre bepréselek 2 lőszert. A bika csak áll, keresztben nekem. Lőnék, de Pet, aki időközben beért, nem engedi. A bika folyton a tőlünk távolabbi oldalára hajtja vissza a fejét. Pet attól tart, ha átüti a lövedék a testet, az agancsot is roncsolom. Nézem a bikát a céltávcsőben, nem látok semmiféle sebet, pedig éppen azt az oldalát mutatja, amit, ha minden igaz, meglőttem. Látom, hogy a másik oldalon csöpög a vér, méghozzá erősen. De hol a bemeneti nyílás? Végre előre néz a bika, tiszta a cél, meg is lövöm a vállapot, összeesik. Na, erre kíváncsi vagyok. Megnézem, hát ilyet sem láttam még. A második, futtában leadott lövésem a szemüreget érte. Ezért nem volt ismert találatjelzés, és ezért nem láttam semmiféle bemeneti nyílást a testen. Képtelenség. Ha a szemüreget lövés éri, az azonnali elhalást okoz, mert mögötte ott az agy. Azt nem hinném, hogy ebből a puskából kilőtt lövedék ne lett volna képes eljutni az agykamráig. Mi történhetett? Nézegettem a sebet, próbálom kibogozni a rejtét. A szemüregi sebtől hátrafelé a szőr egy jól körülhatárolható csíkban kihullott. Én nem vagyok bűnügyi helyszínelő, sem kriminológiai szakértő vagy kórboncnok, de ezt a csíkot csak a lövedék vagy annak egy darabja okozhatta. Azt gondolom, hogy a lövés pillanatában a bika elfordította a fejét, így a lövedék nem merőlegesen, hanem hátulról érte a szemüreget, és előtte kigyomlálta az útjába akadó szőrt. Nem látok más magyarázatot, minden jel erre utal. Nagyon gyors ez a lövedék, nem kell ennyit elé tartanom, még 80 méteren sem. Ez az 5. elejtett vadam, és eddig egyetlen olyan lövésem sem volt, mint amit otthon megszoktam. Kényelmesen feltámasztott puska, ideális lőtávolság, egy helyben álló vad, megfelelő idő a gondos célzásra. Ezek a körülmények mind együtt lehetnek Magyarországon, például egy lesvadászatnál, vagy akár cserkelés közben is, de itt sohasem. Vagy az egyik, vagy a másik biztosan hiányzik. A dálféle Junál 330 méterre lőttem. Az alaszkai karibut pedig egészen lehetetlen módon hasonforgolódva hoztam terítékre. Az első túlokra is hasonlőttem 285 méterről, a második sem volt közelebb, mint 230, itt is hasaltam, és az addigi tapasztalataim után nagyon örültem annak, hogy végre ilyen könnyű lövésre jött, és ilyen kellemes körülmények között lőhetek. Most pedig itt ez a karibó elejtés. Még a fülvédőmet sem tudtam feltenni, csak a negyedik lövésnél, és arra sem volt időm, hogy futás közben levessem a csónakban kötelezően hordott mentőmellényt. Mentőmellényben lőttem szarvasbikát, amíg élek, nem felejtem el. Még egy vaddisznóhajtás sem ennyire nehéz, mert ott nem szokás a disznókkal versenyt futni és félig rohanás közben lőni. Próbálná csak ezt meg valaki, azonnal kitiltanák a további vadászatból, és ha az ilyen viselkedésnek nincs további következménye, akkor a vétkes még jól megúszta. Szeretném ismét hangsúlyozni, hogy én az eddigi összes lövésemmel megfeleltem a helyi jogszabályi feltételeknek és az itt szokásos etikának. A helyiek közül senki nem gondolja rólam azt, hogy kalandor lennék, vagy egy felelőtlen vadász, aki össze-vissza lövöldöz. Itt ez a norma. Nem lehetünk másképpen eredményesek. Mindenki erre készüljön, aki idejön vadászni. Gyakorolja, amennyi csak tudja ezeket a képtelen lövészeti helyzeteket, mert ha trófeával szeretne hazatérni, akkor nem nagyon lesz más választása. A karibú szép, széles terpesztésű agancsot visel, biztonsági karibúnak mindenképpen megfelel. Barkában van még ez is szegény, amit Pet szerint talán jövő héten, talán másfél hónap múlva kezdenek tisztítani. Még az sem biztos, hogy minden bika egyszerre kezdi dörzsölni az agancsát. Mint minden más éjszakon, ez is teljesen kiszámíthatatlan. Pet ugyanúgy darabol, mint Randy Alaszkában, zsigerelés nélkül. Hátizsákba gyűjtjük a húst, én a fejet a két agancsszárnál fogva a vállamra támasztom, és visszamegyünk a csónakhoz. A táborba 6 óra után érkezünk, és Pet határozottan utasít, hogy a csónakból való kiszállás után rögvest kerítsem elő azt az engedélyt és a teget. Kivételesen sikerül gyorsan megtalálnom, ami engem lep meg a legjobban, így a koponyát a raktárnak kinevezett sátorba visszük. Most már nem vagyok orvadász. Eljön a 7 óra, és az íjászok még nem adtak életjelet magukról, hajójuk sem látszik a horizonton. Van egy igen egyszerű szabály. 7-re mindenkinek a táborban kell lennie. Aki 7-re nem ér vissza, azt eltűntnek nyilvánítja a tábor parancsnoka, jelesül Pet, és elkezdi keresni. 7-kor tehát Pet úgy dönt, hogy megkezdi a kutatást. Egyedül hagy a táborban. Említettem, hogy sátrunk Brennekkével töltött Mossberg sörétessel rendelkezik. Most Pet világos magyarázatot fűz a fegyver rendeltetéséhez és a használat módjához. Reggel nagy grizzlit láttak a tábor mellett. Indulás előtt megszemléltük a nyomait, magam is láttam, most pedig friss, véres hús került a raktárba. Ez a kombináció Pet szerint nagyon nem vicces. Ha a grizzly bejön a táborba, lőjek. Azonnal, gondolkodás és további mérlegelés nélkül. Vannak medveriasztóink. A raktárunkat is körbeveszik a drótok, úgy néznek ki, mint egy villanypásztor. Ha a medve átszakítja a drótot, akkor bontja az áramkört, és egy sziréna bekapcsol. Ha hallom a szirénát, akkor lőjek. Rám bízza, hogy melyik fegyvert használom, a sörétes vagy a blézert, de egyet leszögez. Ha itt a grizzly, akkor a legrosszabb dolog, amit tehetek, ha elkezdek gondolkozni a megoldási lehetőségeken. A megoldás a kezemben van, és Mossberg felirat van rajta. Megkérdezi, hol és mivel fogom tölteni azt az időt, ameddig nem lesz itt. Én a netbookomon írom a naplómat, mint minden este. Ezt jó programnak tartja, viszont a puskát az asztalomhoz kell támasztanom. A sátor ajtajában nincs jó helyen. Ha bejön a grizzly, akkor az ajtóig lévő 2 méter pontosan 2 méterrel több annál, mint amennyi mozgásterem lesz. Most tehát itt van a fegyver a jobb kezemnél. Pet több évtizedes vadászvezetői múlttal rendelkezik. Tapasztalt veterán, öreg róka ezen a környéken. Ebéd előtt is figyelmeztetett, hogy ne menjek a puskámtól messzebb, mint ameddig a karom elér. Itt nagyon komolyan veszik a medvéket. Semmit, sem Alaszkában nem szóltak rám azért, ha töltött puskával mászkáltam a táborban, vagy annak környékén. Azért viszont többször is figyelmeztettek, ha letettem valahova a blézert, és anélkül mentem a bozótba. Pet 8 után ér vissza, rádión tudott beszélni az íjászokat vezető gájddal. Jól vannak, távolmaradásuk okáról azonban nem adtak fel világosítást, bár ez Petet nem is érdekli. Úgy érzem, egy kicsit túl van lihegve ez a dolog. Három felnőtt ember is egy kamasz, mindannyian tapasztalt vadászok, íjakkal és puskával felfegyverkezve, két műholdas telefonnal, egy rádió adóvevővel és élelemmel ellátva nem ért be időben. Valószínűleg dolguk akadt. Nem tudom, miért kell ebből ekkora ügyet csinálni.